just in executive.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket az Úr Jézus nevében. Tényleg egy pár gondolatot magamról szeretnék elmondani. Én is örülök annak, hogyha egy új ismeretlen igehirdető érkezik hozzánk, és hallgatom, akkor megtudom, hogy ki is ő, bár azért többen a jelenlevők közül már ismerik a bizonyságtételemet, vagy találkoztunk már korábban is. Egyszer én egy református gyülekezetben kezdtem a szolgálatomat, felálltam ott a vezetőség előtt, és arra kértek, hogy mutatkozzak be. Hát én elmondtam a megtérésemet. Megkérdezték, mit kell rólam tudni. Hát ezt. Aztán némelyek csak pislogtak, hogy hát ez nem mondta el, hogy a részleteket, amikre kíváncsiak lettünk volna, de volt egy olyan presbiter is, aki csak így halkan, súgva mondta, így kell bemutatkozni. Hát nekem ez a legtöbb és a legfontosabb, hogy az Úr Jézus megtalált engem, 18 éves koromban szólított meg egy barátomon keresztül, aki elhívott engem a református gyülekezetbe, Békés Csabán nevekedtem fel, és oda elkezdtem járni, egy fél év múlva egy konferencián hangzott fel az ige, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő ébelem. És akkor én ezt elhittem, hogy ez így van. Korábban én butaságnak tartottam ezt, mert nem hallottam soha az evangéliumot, Bibliát nem olvastam, énekeket, hívő énekeket nem énekeltem. Tehát 18 évig nekem semmi ismeretem nem volt Isten dolgairól, Isten országáról, de akkor olyan erővel hatott rám az élő Krisztusnak a szava kijelentése, hogy kinyitottam az ajtót. Hát igaz, csak egy kicsit, de bejött a fény. És nem tértem én olyan gyorsan meg, sok minden még ragadt rám a régi dolgokból, de elkezdett az életem megtisztulni, megváltozni. Bejött valaki, és elkezdett kitakarítani. Először az egyik sarkot takarította, majd a másikat, harmadikat, szépen vezetett, én rábíztam egyre inkább az életemet, és úgy nem álltak úgy mellettem testvére. Nem intettek, nem tanácsoltak, nem tanítottak, nem volt olyan szoros közösség. Kicsit olyan szellemi magányban nőttem fel, bár voltak úgy körülöttem testvérek, de vezető nem volt. Nagyon kevés a jó vezető Isten népe között, akik példaértékűvé növekednek, és akiket érdemes követni, de jó lenne, ha minél többen lennének. De akkor nekem sokáig nem volt ilyen, sok mindent a magam kárán kellett megtanulnom, de Isten mindig úgy tisztított, emelt, vezetett engem. Aztán elhívott a teológiára az Úr, én nem akartam menni, de ő akarta, hogy menjek, és megadtam magamat, egy éves hívő voltam, és elmentem lelki pásztornak, református teológiára, Sárospatakra. Harmadéves voltam, amikor elmaradt egyszer egy filozófia órán, beültem a könyvtárba, gondolkoztam, kimenjek az udvarra, kicsit sétálni, vagy bemenjek a könyv olvasószobába. Hát, mondtam, megyek az olvasószobába. Rengeteg folyóirat jár oda, sok-sok újság le volt terítve egy nagy asztalra. Melyiket olvasgassam? Egy kicsit olvasni támad kedvem. Benyúltam a sok újságba, kihúztam egyet. Mit olvassak belőle? Egy vastag újság volt. Fogtam egy helyen, kinyitottam. Felnőtt keresség vagy gyerekkeresség? Vita fórum. Na mondom, ez érdekes. Volt egy barátom, aki bemerítkezett baptista volt, sokat vitatkoztam vele, hogy mi értelme van ennek. Elolvastam ezt a vitafórumot, és ott együttő helyenben az a lelkész érvelt, hozta a tanítást, aztán majd különféle egyházaknak püspökei cáfolták, hát mivel ez református újság volt, a cáfolat volt nagyobb súllyal benne, de nekem az igen még nagyobb súllyal szólt, mert engedték azt a lelki pásztort és szóhoz jutni, aki a bemerítést tanította. Én együttő helyemben elfogadtam, hogy a bemerítés a helyes. Hogy ez van a Szentírásban. De a harc ezután jött. Nem ez volt a harc, hogy mi a helyes, hanem hogy én mit csináljam. A helyeset csináljam, vagy a nem helyeset csináljam. És gondoltam, ha az Úr ide hívott el a református egyházba, akkor nekem nem kell bemerítkeznem, ezt jól tudta Isten, ezért rendelt ide, így maradhatok ennek a közösségnek a szolgálatában, és akkor nem akartam bemerítkezni, és egy hosszú tusakodás után, hosszú hónapok tusája után az Úr elvezetett odáig, hogy vállaljam ezt a bemerítkezést. Úgyhogy nekem nem egy ünnepi, gyülekezeti bemerítésem volt, hanem kerestem egy olyan lelki pásztort a reformátusok között, nem árulom el a nevét, nehogy baj érje emiatt. Ő úgy titokba engem küldött a Zagyva partra, ott mosta el Isten az én zagyvaságomat, így mondtam, hát ez egy folyónak a neve, és ott a mennyasszonyom volt még akkor mellettem, akit már én az Úrtól vettem, és készültünk a házasságra, és így ez a két ember, meg az Úr Jézus jelenlétébe, térdig iszabba bementünk, és alá merített engem az agyrába. Na, hát én boldog voltam és naív, nem voltak nekem a dédapáim reformátusok. Hát mentem a professzorokhoz. Pista bácsi, bemerítkeztem, az Úr vezetett engem. Azok fogták a fejünket, hogy mit csináltál te. És akkor nem nagyon akartak engem engedni, hogy végezzek. De csak aztán addig egyeztettünk, hogy vállaltam, hogy én nem merítek senkit, és akkor engedtek engem lelkipásztorni. És akkor Békésre kerültem, a Békési Református gyülekezetbe. Ott jó baptista testvérekkel megismerkedtem, elmélyült a kapcsolatunk, sokat imádkoztunk együtt is. És aztán egy évig szolgáltam ott, amikor rájöttem, hogy nem való nekem ez a nagy lelkipásztorkodás. Egy nagy fekete palás volt rajtam, felmentem a szószékre, mindenki nézett rám, én fentről lenéztem rájuk. Én voltam, nem is tudom, 24-5 éves. Én voltam a tiszteletes úr, ő meg volt a Sanyi bácsi, de a Sanyi bácsi az Úrral járt, a református ébredés a világháború után, 40-es, 50-es években nagyon sok ember lelkét megtisztította Magyar Református Egyházban, és az a Sanyi bácsi meg az Úr Jézussal jár, volt neki 4 eleméje, lehet, hogy 6, nem tudom pontosan, de csak egy ilyen pár elemével rendelkezett. Akármihez fogtunk, ő mindenből az Úr Jézus dicsőségét hozta ki. Mindenből. Segítettem neki a szőlőt metszeni, ő az Úr Jézusról beszél. Tudod, Lajoskám, az Úr Jézus az igazi szőlőtő. Mikor megláttam, hogy a parókia kertbe jön és egy kicsit segít, mert na, jó nagy gyülekezet volt, de csak egy páran segítkeztek, hát akiknek a szíve ezt ugye diktálta. Jött ő ott rendbe tartani a parókia kertet, udvar. Megláttam én, hogy megjelenik, nem szólt, hogy mikor jön. Mondom a feleségemnek. Itt van, Pocsai Sanyi bácsi. Hol a munkásruhám? Gyorsan. Én megyek neki segíteni, hadd halljak tőle az Úr Jézusról. És mindig erről. Beszéltünk a tejről. Szereted a tejet? Jaj, Sanyi bácsi, nagyon. Hát, az Isten dicsősége. Bemegy a zöld, kijön a fehér. És ő tudta parasztemberként, hogy mi történik. A összetett gyomra van a tehénnek, ezt tőle tudom, meg a tőgyébe azok a miriget, mit csinálnak, hogy a zöldből fehér lesz. És ő azt mondta, milyen csodálatos az Úr kegyelme. Na azt láttam, hogy ő a tiszteletes, én meg a lajcsika vagyok legfeljebb mellette. És sehogy nem jött nekem össze, hogy én legyek a tiszteletes, ő meg legyen a Sanyi bácsi. Úgyhogy én lejöttem a szószékről, az Úr elé vittük ezt a dolgot, akkor már 2 gyermekünk volt, a parókiában laktam, lelkipásztori fizetésből éltem, és mondtam, hogy Uram, ez nekem így nem megy. Te egy ács voltál, Úr Jézus. A te szolgád meg egy halász volt a Péter. Nem járt az teológiára, meg nem volt valami nagy ember. Egyszerűek voltak ezek az emberek. Én meg a te szolgád akarok lenni szintén. Leteszem én ezt a nagy fekete palástot, és valahol nekem kövezz egy utat. Nagyon féltem, testvére. Az Úr buzdított engem, hogy hagyjam el azt a szolgálatot, és nem mondom, hogy mindenkinek el kell hagynia, vagy nem lehet ezt jól csinálni, nekem el kellett. Biztos jó felfúvalkodtam volna, meg talán meg is hisztam volna, valami nagy református pap lennék, nem tudom, az Úr miért rendelte így, és nagyon féltem, hogy mi lesz. Megőszült szakállam, akkor kezdett őszülni. Egy pár nap alatt olyan félelmem volt, nem így kéne félni, jobban kéne az Úrba bízni, és itt nekem a jobb oldalon a szakállam alul elkezdett őszülni. Pár ősz szakállam lett. Egy pár nap alatt. Az a félelem, az a gyötrelem. Uram, miből fogunk élni? Hol fogok dolgozni? Mit teszek a két gyerekemmel? Hol lakunk? Gondolják el a testvérek, meg volt adva az időpont, ekkora el kell hagyni a parókiát. Megegyeztünk benne, hogy addig lakhatunk is, tehát múlt az idő, és én csak őszültem, itt egy kis folt lett. Na ez aztán tovább terjedt, biztos az Úr mindig a hitetlenségemre figyelmeztet, ahányszor hitetlen vagyok, mindig megőszül valami. Hát azért megbátorodtam már a hitben, de akkor nagyon féltem, 10 nappal a kiköltözésünk előtt. Sikerült egy kis alapítványhoz elkerülni, azokkal sokat jártam én Hadadnádasra, a cigánytelepre, és ott szolgáltam többször, meg a gyülekezetben is jártam, és abban az alapítványban katona voltam, ilyen polgári szolgálatos, fegyver nélküli katona. Adtak nekem egy kis helyet, egy ilyen tanyán, patkányok szaladgáltak ott a házba. Én légpuskával leszedtem őket, úgyhogy nem adtam olyan könnyen a bőrömet. És így érdekeltünk egy pár hónapig, akkor lekelt a zsoldom, megszűnt a katonaság. Megint mi lesz, uram? Akkor munkanélküli voltam, kaptam ilyen segélyeket. És az Úr könyörült rajtam, 10 évvel ezelőtt adott egy munkahelyet, éppen ahova jártam segélyért, ott a főnök asszony megszólított, hogy kéne egy embernek, akinek van diplomája, mindegy milyen diploma, csak diploma legyen, és akkor felvettek a munkaügyi hivatalba dolgozni. És én mai napig ott dolgozok, ilyen munkanélküliekkel foglalkozó ügyintéző vagyok, köztisztviselő. Az Úrnak ez a kegyelme így tart meg minket anyagilag, mert különben a szolgálatot se tudnám végezni. Majd tehát múlt az idő, és kerestünk egy gyülekezetet, ahol szolgálhatunk. Tehát nem akartam én otthagyni a reformátusokat teljesen, én a lelki pásztorságot hagytam ott, azt én a Bibliából egyébként nem is látom igazolnak, hogy ilyen nagy lelkipásztorok legyenek a gyülekezetek fölött. Itt presbiterekről és diakónusokról olvasok, meg elöljárókról olvasok, azokat szeretem is, meg szívesen veszek részt az ilyen szolgálatban, de lelki pásztorról egyről olvasok, aki a lelketek pásztora, Jézus Krisztus. Na, pásztori ajándékkal rendelkező presbiterekről még olvasok. Tehát kerestük a helyünket. Hol akarsz látni, Uram? És Isten kijelölte nekünk a helyet. Volt egy 5 néniből álló gyülekezet Szeghalmon. Egy baptista gyülekezet. És én Szeghalmon kaptam ezt a munkahelyet, és elmentem abba a kicsi gyülekezetbe a feleségemmel. Elkezdtünk oda járni, hallgattuk a lelkipásztor ige hirdetéseit, részt vettünk a munkába, akkor egyszer-egyszer megbízott, ha ő nem tudott jönni, hogy hirdessem én az igét, aztán teltek az évek, adott az Úr egy pár megtérőt, kollégámat, fodrászomat, szomszédot, itt is van belőlük egy-kettő, akik most elkísértek engem, és akkor gyülekezetvezető lettem, aztán adott még az Úr egy pár megtérőt, vésztőn alakult egy kis gyülekezet, a mi lelkipásztorunk megbetegedett, és azt mondta, leteszi ő a szolgálat. Akkor ő elment. Akkor én gyülekezet vezetőként végeztem mindenféle feladatokat. Akkor Nagy Mihály testvér ismeri, biztos a testvérek sokan, ő lett az ügyintéző lelkipásztor. Mondja Nagy Mihály testvér, Lajos, kire gondoltál lelkipásztor legyen? Hát mondom, nem gondoltam én senkire, jól el vagyok én, mint a testvérekkel szolgálunk, növekszünk, megtérőket ad az Úr, és akkor mondta, hogy legyél te. Hát mondom, Mihály testvér, én már voltam lelkipásztor, én nem akarok megint az lenni. Mondta, hogy ez más. Hát először ellenkeztem vele, aztán beadtam úgymond a derekamat, az Úr elé vittük ezt az ügyet, és akkor így hány éve már, 2 éve vagyok a gyülekezetnek a lelkipásztora, megkaptam ezt a szolgálati lehetőséget. De hát a testvérek, akik velem jöttek, tudják, hogy nem úgy szólítanak engem, tiszteletes vagy lelkipásztor testvér, hanem én a Lajos testvér vagyok, és így együtt szolgáljuk mi az Urat. Úgyhogy az 5 néniből lettünk most már 16-an, a 7 év, 8 év alatt lassan alakult egy gyülekezet résztől, kis körösadányi gyülekezetbe, és tavaly az Úr adott már egy megtérőt, hogy 4 idős asszony mellett van egy fiatalember, majd látják a testvérek, ő most elment Nagyfaluba szolgálni, és Füzesgyarmaton kollégám tért meg a családjával, a feleségével, és ők is egy kis gyülekezetet szeretnének alkotni, most egy 3 asszonyt adott az Úr, akik megtértek. Tehát így próbálunk abba a kis szorván gyülekezetbe egy növekedést, gyülekezeteket létrehozni, munkálkodni, de nem erőltödünk, hanem az Úr vezetésére bíztuk ezeket a dolgokat, és egyetlen fegyverünk van a hitetlenséggel szemben, Isten igéje. Erről szoktunk bizonyságot tenni. Munkahelyen, utazás közben, úton útfélen, ahol csak lehet. Hát, azért jöttem el most is, hogy Isten igéről beszéljek nektek. Még egy kis momentum az életemből. Kaptunk egy testvértől az Úr által, testvéren keresztül rendelte ezt ki egy kis busz, mert közben a gyerekek száma nálunk növekedett, most 10-nél tartunk, 10 gyermeket nevelünk a feleségemmel, és éppen itt voltunk Kémeren, akkor jártam életemben először utoljára Kémeren. Ellátogattunk itt az ébredés fészkébe, hogy tanuljunk egy kicsit. Magyarországi testvérek néha össze-vissza járnak, Argentinában mennek ébredést tanulmányozni. Hát mondtam nekik, hogy Erdélyben jöjjenek, az közelebb van, kicsebb az úti költség, és mégiscsak közelebb áll ez hozzá. Hát mi eljöttünk Kémerre megnézni, hogy hol is volt az a fészke az ébredésnek. Hazafelé az úton testvérek mind kiszálltak már, itt-ott laktak, jöttünk heten, és az én autóm megpördült a jégen, mert egyébként egész nap esett az eső, de nem volt fal. És mikor én már egyedül voltam, akkor ment mínuszba. Nem gondoltam én, hogy így lesz, és az a vízes, esős út lefagyott. És így kipörögtem, és belezúgtam 90-nel egy árokba. És semmi bajom nem lett az égvilágon. Csak azt kiáltottam én hangosan, hogy Jézus, Jézus, Jézus. De ahogy kifért a torkomon, teljes hangerővel háromszor kiáltottam én. És megmentett a Jézus. Azt jelenti, Jézus szabadító. És megszabadító. Lehajolt hozzám, felettem volt a bejárati ajtaja a kocsinak, összetörve mindennek, kiflibe hajlott az autó, mert pörögtem még az árokba is, és kimásztam az autóból. Olyan nyugodt voltam még most estére. Nem féltem semmit. Szerintem a szakállaim nem őszültek akkor. Kiszálltam a kocsiból, és még szálltam, ott másztam le az autóról. Rám hult Isten igéje. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem a te tetteidet. És tudtam, hogy azért hagyott Isten életbe, azért tett félre, azért nem engedett át a halálnak, hogy Isten igéjét hirdessem a gyerekemnek, a feleségemnek, a gyülekezetemnek, a kollégáimnak, az idegeneknek, az ismerősöknek, a baptistáknak, a reformátusoknak, mindenkinek, még az ördögöknek is, hadd fusson. És azért jöttem ide közétek is, hogy hirdessem Isten igéjét. Hát, ha nekem adott kegyelem szerint szeretném alázattal a leghatalmasabb dolgot szívemre, ajkaimra venni, Isten drága kijelentését. A királyi mennyegzőről szóló példázatát az Úrnak talán mindannyian ismerjük, amikor a király mennyegzőt készít az ő fiának, és hívja hivatalosokat. Aztán hívja azokat, akik az úton mennek, mert a hivatalosok nem voltak méltók. Majd azok közül, akiket úgy az utakról hívott be, azok közül talál egy valakit, aki nem úgy öltözködött, ahogy illendő lenne, ahogy kellene, és ő kitessékelte a mennyegzőről. Hát, persze az Úr Jézus nem egy mesét akar elmondani, hanem mindig rólunk beszél. Annak a kornak az embereiről beszélt ő. Azoknak a farizeusoknak, azoknak a bűnösöknek beszélt ő, és most meg nekünk, hozzánk akar beszélni ezeken az igéken keresztül. Van ebben az igében, ebben a példázatban három kör, három fajta embertípus. Az egyik kör, és ma este erről fogok beszélni, az, amelyik belülvaló volt, amelyik barátja volt a királynak, amely meghívott volt, amely jogosult volt elmenni, belülvalók voltak, de kívülvalókká lettek. Nem maradtak benne. Aztán van egy olyan kör, akik kívülvalóak voltak, de belülvalók lettek a király kegyelméből. Erről szeretnék majd holnap beszélni. És volt az az egy, aki kívülvaló volt, aztán kívülvaló lett. Miután volt egy kicsi bent is. Erről szeretnék meg vasárnap este beszélni, ha az Úr megsegítés élte. Nézzük csak akkor ezt az első kört, akik belülvalók voltak, de kívülvalók lettek. Testvérek, nagyon sokat tesz a király a belülvalókért. Nézzük csak meg, hogy mi mindent megtesz érettük. És a legtöbben itt közülünk talán belülvalók vagyunk. Hogy már talán a szülők, talán a nagyszülők is ide, ebbe a gyülekezetbe jártak. Régi baptisták, régi hívők, az a bölcsőtől hallgatták az Isten igéjét, az énekeket, a zsoltárokat, imádkoztak életük, be voltak mutatva, beletek melyik belülvalók. Azt olvassuk, hogy a király ezekhez a belülvalókhoz elküldi az ő szolgáit. Azt mondja, hogy hívjátok meg a hivatalosokat az én fiamnak a mennyegzőjére. Értitek, testvérek? Hát ezek már meglettek egyszer hívva, ezek már hivatalosok voltak, és Isten, vagyis hát a példázatbeli király, aki ugye Isten szimbolizálja, jeleníti meg, a király hívja őket még egyszer. Gyertek el a mennyegzőre. Tudjátok, megbeszéltük, hogy meg lesztek hívva, ezt már korábban letisztáztuk, ti vagytok azok, akiknek fenntartom a helyet, készítem a lakomát, részt vehettek az örömben, 7 napig tartott egy régi mennyegző. 7 napig. Ott azon a területen. Hát azért komoly nekifeszülés volt, tényleg királyhoz méltő pompával biztos fel is készült. Tehát ezeket egyszer már úgy hívta, hogy letétbe helyezte, hogy ti lesztek a hivatalosok, titeket foglak megszólítani. Tehát ők már hivatalosak voltak, és megint a szolga, és mondja, na most jött el a mennyegző időpontja. Most te, aki már előzetesen meg vagy hívva, most gyere! Itt van az időpont. Most már tudjuk, hogy hol lesz, tudjuk, hogy mikor lesz. Hívja őt a király. Testvérek, akik az Úrral jártok, tudjátok azt, hogy akiket ő már egyszer elhívott, azokat hívja magához közelebb. Egyre csak hív bennünket, hogy jöjjél. Isten egy ilyen hívogató Isten. Egyszer megszólít valahol, lehet az anya méhen belül vagyunk még, de már az ő hívó szava, az közbenjáró imádságokkal, a szülők imádságaival, a gyülekezet imádságaival már Isten hív. És te meghallod a hívó szót, és belépsz oda, és Isten hív majd megint. És hív tovább téged, egyre közelebb magához, addig nem hagyja abba Isten a hívogatást, amíg meg nem érkezel ő hozzá. Amíg ott nem vagy őnál. Az én nagyapámat nem édes nagyapám volt, anyukámat ők nevelték fel, és én nagyon szerettem a nagypapámat, egy kertész szerint ember volt, igaz, nem egy hívő valaki volt, de azért Istenben hitt, azt tudom. Na, ő nagyon szerette a cicákat. Voltak neki mindig macskái. És mindig májkrémmel letette a macskákat, el voltak kényeztetve. Ezek a cicák nem is ették meg még a csontot se. Apukám mindig haragudott, hogy tata, hát milyen az a macska, amely még a főtt hús sem veszi, mert csak a májkrémet. Azt tette. És mindig kiállt, kiáltotta magát. Cic. Cicák messze voltak valahol. Szomszédba jártak udvarolni, vagy pihenni, ki tudja merre. Mikor ezt meghallották, kis gondolatukban megjelent a májkrém, indultak a nagypapám felé. Az én nagypapám nem csak annyit mondott, hogy cicicic, és aztán leült, azt addig mondta, hogy cicicic, oda nem jött az összes macska. Addig hívogatta őket, míg valamelyik hiányzott, hangosabban mondta, ismételte, hát ha távol van, nem hallja, mindig hívogatta. Mikor ott volt mint, na akkor nem cicceget tovább, előlette a májkrémet, hát azok nagyon jó ízön megették. Isten így hív minket is egyre közelebb magához. Nem akarja, hogy elakadjál te félúton. Azt akarja, hogy jöjjél. Azt akarja, hogy még egy lépéssel közelebb. Értitek? Minden nap egy lépéssel közelebb. Minden nap hív. Vagy vannak ilyen nagyobb fordulópontok, amikor megértesz valamit, mint én abban az autóban esetben. A kocsim összetör, de nekem semmi bajom nem lett. És Isten azt mondta, hívlak téged a szolgálatra. Eddig éltél valahogy, de az a szakasz lezárult, most éljél máshogy. Akar egy új szakaszt nyitni a hívők életében. Nézzétek meg az ószövetségi embereket, Istennek a szolgáit, prófétákat, királyokat, bárkit, akiknek az életébe Isten hosszabb bepillantást enged. Végtelen tanulságos. Egy Ábrahám története, egy József története, egy Illés története, meg a Dávid királynak a története. Az különösen a Dávidé olyan, hogy szakaszokból áll. Isten úgy hívja őt. Már látjuk, hogy ott legelteti a bárányokat, ő már hitharcokat vív a medvével, az oroszlánnal. Aztán Isten hívja őt. Te gyere ki onnan, és legyél te egy királyfi. Hirtelen felkenik ott királynak, mehet vissza megint. De Isten hívja őt. Gyere, menjél a királynak, hárfázál egy kicsit. Majd hívja őt, gyere győzd le Góliátot. Majd hívja őt, gyere legyél egy hadvezér. Majd hívja őt, legyél te egy király. Mindig Isten többre bízza. Hívja, emeli magához. Egészen addig, amíg meg nem érkezik. Így akarja veled is. Egy életszakasz, hadd záruljon le, hadd érjen meg. Hadd fejezzünk be egy életszakaszt. Hadd nőjünk fel. A gyermekkorból, a tinédzserkorból, egyre inkább az élet férfiúságig, és hadd mehessünk közelebb hozzá, ahogy hív. Nagyon szép példája ennek a hívásnak János apostol. Hát ő hal meg a legidősebb korában, talán az egyetlen apostol, aki nem erőszakos halállal hal meg. Ugye az János nagyon közel állt az Úr Jézus szívéhez, nagyon sok mindenbe beavatta az Úr Jézus János. Nagyon sok mindent megtapasztalt az Úr Jézus mellett. Majd aztán az Úr Jézus feltámadása után apostolként, igehirdetőként is. Rengeteg tapasztalatra szert tesz ez az apostol. És egyszer csak nyakon csípik, Pátmos szigetére zavarják. Pátmos szigete az egy kietlen hely. Kősivatag, forróság. Nincsenek narancsültetvények, nincsenek gyönyörű pálák. Az egy nagyon idegen hely, a raboknak, foglyoknak, gyilkosokkal volt ő ott egybe zárva száműzetésben azon a kicsi szigeten. Az emberek azt hitték, hogy ki tudjuk zárni a szolgálatból. Isten meg azt mondta, na, hogy most kapcsollak be a szolgálatba, és egy csodálatosan szép könyvet ír meg ott János Pátmos szigetén a Jelenések könyvét. És a Jelenések könyve 4. rész 1. versében azt olvassuk, hogy János lát egy nyitott ajtót. Az emberek bezárták az ajtókat, Isten meg kinyitotta. Egész közel ment hozzá, a vénhez, a tapasztalathoz. És azt mondja neki, jöjj fel ide. Majd nézzétek meg, nagyon szép. Jöjj fel ide. Már sok mindent láttál, sok lépcsőt megmásztál, már nagyon közel vagy hozzám, de most tegyél meg még egy lépést. Jöjj fel ide! Ma is Isten így hív. Téged a hivatalos, téged a belső körhöz tartozó, jöjj fel ide! Tegyél meg egy lépést! Zárd le az elmúlt időszakot, ami beérett már, amelyet meg kellett járni, és most hadd következzen egy újabb, egy szebb. Ha eddig teremtél 30 annyit az Isten dicsőségére, méltó a megöletett bárány, hogy 60 annyit teremjél neki. És ha 60 ennyit teremtél eddig, méltó ő, hogy 100 annyit teremjél. Jöjjön most egy váltószám. Legyen ez a mai nap egy új nap a kezdete, amikor jobban égsz, amikor többet tudsz tenni az ő dicsőségére, az ő ereje által, mint Dávid, vagy mint János. De hát még itt nem maradt abban a hívás, hanem aztán, mikor őket ez nem érdekelte, ez a hívás, akkor küldött más szolgákat, újabbakat. Tehát alapvetően meg voltak hívva. Most konkrétan meg voltak hívva, és aztán majd a király küldi az ő szolgáit, és kérleli ezeket a hivatalosokat. Meddig elmegy ez a király, igaz? Egyszer hív, kétszer hív, és ha nem jössz, akkor kérlel. Kérőre fogta a dolgot. És hogyan vonja magához ezeket a hivatalosokat? Mit mond neki? elmondja a kínálatot. Íme minden kész. Le vannak vágva az állatok, meg vannak főzve, kész a leves, meg van minden terítve, be van rendezve a terem. Minden kész, a szolgák ott állnak a rendelkezésetekre, a szakácsok sürögnek, forognak, a felszolgálók elő vannak készülve. Minden kész! Gyertek! Elmondja, hogy mit fog kínálni. Hogy most nem pattogatott kukoricát fogunk vacsorázni, hanem legfinomabb falatokat fogjuk enni. És ez a tiédek. És el van készítve. Nyugodtan jöhettek. Egy kicsit olyan reklámozza, úgy hirdeti, hívogatja, kínálja azt, ami az övé. Nem ez történik? Vasárnapról vasárnapra? Ebben a gyülekezetben is? Nem ez történik időről időre, amikor kinyitod a Szentírást, és újabb és újabb kijelentések, üzenetek elevenednek meg, az Úr bemutatja, hogy mit készített neked. Ez gyönyörű, gyönyörűséges. Mikor én vonakodok, mikor megunom, mikor nem akarom, mikor elutasítom magamtól. Hát, ha már a nagypapámról mondtam egy példát, elmondok még egyet. Nem csak a cicáit szerette a nagypapám, hanem az unokáit is. Egészen addig, hogy minket is hasonlóképpen kényeztetett, na nem májkrémmel, hanem még finomabb dolgokkal, és én az öcsémmel szerettem az ő hatalmas cseresznyefájára felmászni, és még nagyon jól eltöltöttük az időt cseresznyeérés idején. Szerintem a világ legfinomabb cseresznyéje az én nagypapámnak a kertjében nő, az ő fáján, és én a mai napig is úgy szeretem a cseresznyét, ha a fáról veszem le, és nem a tálról. Egészen más akkor az íze, a jellege. És az én nagypapám jött utánunk. Gyertek unokáim, egyetek egy kicsit. Hoztam oda a mekkent kenyeret, volt rajta minden finomság. Hát mi nem nagyon kívántuk már a kenyeret a finom cseresznyék után, odállt a fa alá a nagypapa, és ott felkiáltott nekünk, hát gyertek, hát itt a finom kenyér, apukám ezért is mérges volt, tata. Üljön le, hagyja azokat a gyerekeket, tudják azok mikor éhesek. Hát olyan kis pipaszár lábuk van, mindig ezt mondta, vékonyak voltunk. Kínálta, amit ő adhatott. Jött utána. Hát éppen a fára nem mászott el, szegény már öreg volt hozzá, de oda jött a fatövéhez, onnan hívogatott minket, gyertek, kész van az uzsonna, az edét, kínálgatta nekünk. Isten így jön. Utána. Így kínálja újból, amit ő elkészített. Egyszer egy néninek bizonyságot tettünk. Egy nem hívő asszonyhoz mentünk. Mondja, hogy hát furcsák maguk keresztények, mindig a Bibliát olvassák. Hát nekem van egy kedvenc regényem, azt elolvastam eddig életemben háromszor. Emlékszem, hogy mi van benne, nekem az elég. Nem tudom, mit tudják annyit olvasni a Bibliát. Hát mondom neki, hogy kedves, nekem a Biblia az nem egy születésnapi torta, amit évente egyszer kell, hogy megegyek, hanem kenyér, amit naponta többször. Na, a szülinapi tortát évente egyszer eszünk, de kenyeret reggel, délben és este is eszünk. Nekem ez kenyér. Nem unom meg. Egyszer, hogy elfáradtam a szívembe, megfáradtam a hitembe, és mondtam az Úrnak, Uram, adj nekem valami újat, valami új kijelentést, valami új erőt, valami új felismerést. És akkor hallgattam egy kazettát az autóban, ilyen fiatalok énekeltek, a keresztről énekeltek. És hogy imádkoztam, hogy figyeltem, Isten, ad-e valamit a szívembe, a gondolataimba, és Isten azt az éneket adta. A Golgota neked, oda menjél vissza. Én megértettem. Köszönöm, Uram, neked. Nem unom én azt meg. Ott történt az én váltságom. Ott kaptam új életet. Ott vett el az én szennyemet. Ott látogatott meg engem az Isten kimondhatatlan szeretet. Oda megyek én vissza mindig. Ott fogok én táplálkozni, ott fogok én erősödni. Ez az Isten kínálata. Amikor úrvacsorára összejöttök, mindig ugyanaz a menü, igaz? Bor és kenyér. Ezt kínálja Isten. Íme minden kész. Ez az ő ajándéka, de ebben benne van minden. Minden bele van sűrítve abba a borba és abba a kenyérbe. Az Isten minden jósága. Nagyon sokféle kegyelme van az Istennek. A legfőképpen, hogy az ő fiát Jézus Krisztus odaadta, de aki az ő fiát odaadta értünk, mi módon ne ajándékozna ővel együtt minden nélkül. Nekünk kéne sokszor minden Jézus nélkül. Isten adjon örömöt, Isten adjon egészséget, Isten adjon munkahelyet, Isten adjon gazdagságot, csak Krisztus ne adja. Vele együtt fogjuk megkapni. Benne van minden áldás. Ímé minden kész. Tudjuk, hogy kész van, mert az Úr Jézus azt mondta, elvégezted. Elvégezted, érted? Kész van és fel van kínálva a számodra. Ezt a sok hívást a meghívottak megkapják és elutasítják. Nem kellett nekik, amit kínált ez a király. Kétféleképpen utasítják el. Azt olvastuk, hogy nem törődtek vele. Nem törődtek vele. Mi van kész? Mi nincs kész? Mit készítettél? Mit nem készítettél? Hol leszünk? Hányan leszünk? Nem törődtek vele. Volt fontosabb dolguk. Némelyiknek szántóföldje volt, némelyiknek kereskedése volt. Oda mentek. Intézték az ő dolgaikat. Sokszor nem törődünk azzal, amit Isten nekünk készített. Sokszor van így. Ha van egy Forma 1-es verseny a tévében, vagy egy foci meccs a falu foci pályáján, vagy van valamilyen szenzáció, vagy tűzi játék, ott tolonganak a hívők is a tömegre. Az érdekes. Ha van egy jó film, egy híres film, ott vannak. De amikor alkalomra kéne jönni, amikor jön a házi csoport, jön a hétközi istentisztelet, az ima óra, a gyülekezeti alkalom, akkor olyan nehezünkre esik elmenni, vagy éppen vannak, akik nem is méltóztatnak oda el. Nem törődnek vele, hogy Isten mit készített el a számukra. Azzal törődnek, amit a világ, de azzal nem törődnek, amit Isten ad. Ez a hívőnek egy kísértése, állandó kísértés. Nekem is, és nektek is. Olyan érdekességeket találnak ki a világban. Úgy csillognak, úgy villognak, úgy pittyegnek, úgy számolnak, úgy vetítenek, úgy vibrálnak. Olyan elektronikus, olyan varázslatos, olyan csodálatos világba emel, nem? Egyre jobban, egyre többet tudják nyújtani ezt a modern technika segítségével. A Biblia meg már évezredek óta ugyanaz. De mikor kinyílik ennek a Szentírásnak a mélysége, a titkai áttestvére. Szerintem nincs izgalmasabb dolog, mint hívőnek lenni. Annyira változatos, annyira gazdag, annyira magával ragadó, annyira csodálatos, semmi nem ér fel vele. Még egy Forma 1-es verseny se. Most nem mondom a hívőnek, tilos ezt megnézni. Csak hogy nézi meg, az már nem mindegy. Vagy mit áldoz fel helyette cserébe. Régen nagyon szerettem a meccset, mikor olyan gyülekezeti alkalom volt, amikor meccs volt, akkor dörzsöltem egy kicsit a homlokomat, hogy miért pont most van gyülekezeti, nem mond miért pont most van meccs, miért pont most van gyülekezeti alkalom. De ma már ezek eszembe se jutnak, nem is tudom a mai focisták nevét. Ha ez az ára, hogy az Úr népe között lehessek, akkor szeretném megfizetni ezt az árat. Mert ide tartozom, mert valaki megvásárolt engem magának, és az övé vagyok. De a második esetben, mert az egyik csoporthoz csak nem törődött vele, de ez nagy veszély. Ez a nem törődömség az egyik legnagyobb veszély Isten népe között. Hogy éppen elmegy talán még az Isten tiszteletre, talán még olvassa a Bibliát egy ilyen nem törődömséggel, szemtelenül. Nem tud fellángolni a szív, nem tud újongani a lélek, nem tud vágyakozni az ember az ő Istene után. Mint ahogy Dávid el tudja mondani, hogy mint a szarvas a forrás vízre. Biztos látott olyan időszakot. Természetfilmekben lehet látni, mikor szárasság van. Mit szenvednek az állat? Miket vállalnak olyankor? Láttam egy ilyet, hogy aszály volt Afrikában, és egyébként a gepárd, meg a hiéna az úgy kerüli egymást. De a víz miatt úgy összeverekedtek, mind a kettő halálos veszedelemben van, mert egy kaliber nagyjából, bár a hiénának erősebb az állkapcsolat, de akkor neki ment a gepárd, megtámadták. Ilyet még nem láttak a filmezők is, mondták, hogy ilyet még soha nem vettek filmre, hogy a hiéna meg a gepárd egymással hadakozzon, mert szomjasak, mert prédára mennek. Úgy jönni az Isten tiszteletre, Uram, mit adsz? Az ilyen ember kapni fog, mert éhes. Ha úgy megyek el, 6 óra van, kezdődik az alkalom. Kocsival menjünk, vagy gyalog? Nem fog kapni az ilyen lélek, mert nem éhes. Mint a szarvas a forrásvízre, úgy kell nekünk vágyakozni az Isten után. A másik csoport még rosszabb volt talán. Másik csoport, azt olvassuk, hogy rájuk támadtak. A szolgákra támadtak. Megverték és megölték őket. A belső kör, és ez az ötbenetes. Nem idegenek, nem rablók, a meghívottak verték meg, annak a szolgái, aki meghívta őket. Ábel halálától kezdve, a proféták megölésén keresztül a mai napig vannak olyanok a hivatalosak között, akik rátámadnak Isten szolgálja. Nem tetszik nekik, ahogy ezek Istennel barátkoznak, hogy Istenről beszélnek. Hogy Istennel közösségben vannak. A mai napig vannak ilyenek Isten népe között. Belül a belső körben. Hallatlan! De Pál apostol megmondta a Galata levélben, hogy amiképpen annak idején Káin és Ábel viszonyában a test szerint üldött, test szerint való üldözte a lélek szerint való, úgy van most is. Ezt mondja Pál. Az ő idejében is úgy volt, ma is így van. A test szerint való, üldözi a lélek szerint való, rátámad, besározza, haragszik rá. Érzed azt, amikor a szívedben jön egy ilyen, egy kemény érzés, egy haraglás. Nem csitul, nem nyugszik az. Ha fel kell emelni a hangodat, akkor jön ki, remegsz. Van benned egy ilyen érzés, egy indulat, nem is tudsz neki parancsolni, nem is akarsz. Mert testi indulat, és te testi vagy. És rátámadsz az Isten szolgáira. Mert ők az Isten igényét hirdetik, az meg kés, tudod? Kard az Isten igéje. Velődig elhad. A szíved rejtett gondolatáig elhad. Megsebez. Na persze azért, hogy aztán bekötözzön. De amikor megsebez, akkor feljajdulsz, és elkezd el, te is kivonod a kardodat. És elkezdesz Istennel, és az ő szolgájával kardozni. És visszaszúrsz, visszadöfsz. És azt mondja az Úr Jézus, hogy számot kell adni minden kioltott vérét. Az Ábel vérétől a proféták véréig. És a mai napig is. Olvasunk csak néhány igét a belül levőkről, zsidókhoz írt levél 6. részéből. 3 igét szeretnék most felolvasni majd. Zsidókhoz írt levél 6. rész 4. vers. Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítattak, megízlelvén a mennyei ajándékot és részeseivé lettek a Szent Léleknek, és megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit, és elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek ama fiát, és meggyalázzák őt. Mert a föld, amely beissza a gyakort a reá hulló eső, és hasznos füvet terem azoknak, akikért műveltetik, áldást nyer Istentől. Amely pedig töviseket és bojtorjánokat terem, megvettetett, és közel van az átokhoz, annak vége megégetés. Belülvalók, akik megízlelték, akik vették, de nem teremték meg annak a gyümölcseit. picit részletesebben ír erről Zsidókhoz írt levél 10. rész 26. versétől. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Szeretném azért elmondani, hogy mit jelent ez a szándékos vétkezés. Nem az, hogy elbukok egy bűnben, majd mindjárt részletezi az ige, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket, aki megveti a Mózes törvényét 2 vagy 3 tanúbizonyságra, irgalom nélkül meghal. Gondolnánk az új szövetség kegyelmesebbennél, de nem így van. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetéssel méltónak ítéltetik az, és most jön a Szentlélek elleni bűn, hogy mi az? Az, aki az Isten fiát megtapodja. Nem bocsánatot kér Jézusról, megtapodja. A szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek lelkét bántalmaz. Nem megy bűnbánattal az Úrhoz, támad, fegyverkezik, Isten szolgái, és maga Isten ellen is. Mert ismerjük azt, aki így szólt, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr, és ismét az Úr megítéli az ő népét. És Tituszhoz írt levél első levél 16. versében van az, hogy szavaikkal, nyelvükkel vallják az Isten dicsőségét, de cselekedeteiket ragadják. Ilyenek ezek a hivatalosok. Szavaikkal áldják, cselekedeteikkel ragadják. Na ezek nem maradnak bent, hanem ezek kívülvalókká lesznek. Nem vesznek részt a mennyegző. Mert ennek következménye van. Olyan gyönyörű története van, nekem nagyon tetszik a Péternek, meg a Lévinek, Máté evangéliuma írójának, későbbi írójának a története, akik nem elutasították a bívást. Nem azt mondják, hogy nem törődtek azzal, amit mondott nekik az Úr, hogy jöjj és kövess engem. Hanem nem törődtek tovább a horgászattal, a halászattal, nem törődtek tovább a pénzváltással, a gazdagsággal, az egzisztenciával, a megélhetéssel, mert valami nagy kincset nyertek. És az egész életüket rááldozták, és beálltak az Úr Jézusnak a követésébe. Ezek a hivatalosak nem törődtek Isten hívásával. Azok a hivatalosak meg nem törődtek a visszahúzó erőkkel. Ha veszni kell, hát veszem. Talán neki könnyebben ment, mint nekem, mert nekem beleőszült a szakállam, vagy elkezdett beleőszülni, mert hitetlenkedtem, de Isten szólt. Isten szólt. És nem érdekelt a tiszteletes út, ott hagytam csapott papot, így szó szerint, mert Jézus hívott. Jézus hívott. Nem én vagyok a példa, de lenyűgözött az ő szeretet. Úgy, ahogy Péter lenyűgözte. Mit mondott Péter az Úr Jézusnak, mikor lenyűgözte az ő hatalmat? Eredj el tőlem, mert bűnös vagyok. Azt mondta az Úr Jézus, pont értem jöttem. Az ilyen bűnösökért. Nem megyek sehova. Én veled fogok tovább menni, te meg én velem. Ez volt benne a reakció. Menj el tőlem, mert bűnös vagyok. Mondja az Úr Jézus, nem megyek. Nélküled se akar menni. Veled akar menni, de ahhoz követned kell őt. Ott kell hagyni mindent. Ha kér, ha akarja. Nem hősködni kell, hanem ha szól, el kell indulni. Azt mondja Péter, egész éjjel halásztunk, és nem fogtunk semmit. Halfogás ideje éjszaka van. Én halász vagyok, te ács. Te mondod nekem, hogy kell horgászni, de a te szavadra mégis. Mi lehet, hogy sokkal jobban értünk dolgokhoz, mint Jézus, meg sokkal jobban értünk dolgokhoz, mint Isten szolgái, mert mi szakértők vagyunk, ők meg nem szakértők. Bizonyos dolgokban. Ki kell hegyezni a fülünket, Mert ha Jézus mondja, akkor más. Gondoljátok el, meg tudja József, hogy az ő jegyese állatokos. Egy kis babát hord a méhébe. Könnyű kitalálni, hogy mire gondolt, parázna lett az én menyasszonyom. Titokban el akarja bocsátani, szégyen teljes dolog, meg kellett volna ölnie a közösséggel együtt, meg kellett volna kövezni a paráznává lett leány. El akarja bocsátani, de mert nem akar neki rosszat, szereti, kedveli, de a szívében megbélyegzi, ez egy parázna. És Isten megállítja őt, és azt mondja, József, én voltam az. Én voltam az. Azt mondta József, neked Uram szabad. A házas életemet is meghatározhatod. A pénztárcámat is. A titkos dossziémat is olvashatod, Jézus. És a legmélyebb, legféltettebb titkaimat, akit a legjobban szeretek, azt is a te kezedbe teszem, akit a legjobban gyűlölök, azt is, a bűneimet, mindent. Ismeritek azt az éneket? Minden, minden nékem Jézus. Minden. Az életem. Azt mondja Pál apostol, amikor prédikál az Úr Jézusról, ő ad nektek életet, lehelletet, és mindent. Olyan jó ezt felismerni. Köszönöm neked, Uram, hogy dobbanhatok egyet a szívem. Köszönöm, hogy kikelhettem az ágyból. Köszönöm, hogy adtál gyermeket, családot. Köszönöm, ha te illetted a jegyesemet. Neked szabad, Uram, szabad kezed van az életemben. Ha azt mondod, hogy vegyem vissza, visszaveszem. Hogy neveljük fel, felneveljük. Ha azt mondod, legyen Jézus, Jézus lesz. Neked megengedem, másnak nem, de neked ilyen. Ó, bárcsak, hadd érinthetné Jézus szabadon bármelyikünknek az életét, mindegy milyen területen, munkahely, lelki világunk, párkapcsolatunk, bárcsak szabadon gyomlálhatna, bárcsak szabadon plántálhatna az Úr Jézus. Következménye volt az elutasításnak, Isten bosszút állt ezen a belső körön, amely nem engedett neki. Döbbenetes dolog, 94. Zsoltár így kezdődik. Isten bosszúállásnak Istene jelenj meg. Így kezdődik. És megjelenik bosszúállásnak Isten. Bosszút áll. És a belső kör kimetszi, és kiveti. Nem jöhetnek. Most már, ha akarnának, se jöhetnek. Az Úr Jézus eredetileg a belső körnek a zsidókat nevezte, különösen a tanítóit ennek a zsidó népnek, akiknek nagyon jól kellett volna tudni mindent, az ő eljövetelét is. Napra pontosan meg volt profétálva, mikor jön el Jézus. Ezt illet tudni minden profétának, meg minden írástudónak. És amit mondott az Úr Jézus, hogy eljön a király, és megbünteti ezt a belső kört, és megégeti a városaikat. Időszámításuk után 70. évben Titus császár seregei beteljesítették ezt a proféciát. A zsidó állam időszámításunk után 70-ben le lett döntve, egészen 1948-ig, amikor újjáalakult. Jó sok idő eltelt a kettő között, igaz? Mert a bosszúállás Istene felkelt, és akik nem fogadták el a király gyűrnöké fiát, a vőlegényt, azokat kívül helyezte. Az ő kegyelme ott csak egy időre, de kívül helyezte. Testvérek, a mai belső kör is kerülhet kívülre. Amit vet az ember, azt fogja aratni. A konkoly azért veszedelmes gyom, ugyanúgy néz ki, mint a búza. Az elején nem lehet megkülönböztetni. Ugyanúgy csiráz, fajt, nem tudom pontosan milyen növény lehetett, de ezt tudom róla, hogy nem lehetett a kettő között különbséget tenni, hogy ez a konkoly vagy ez a búza együtt nőne. És amikor pedig megmutatkozik a gyümölcs, akkor már látszik, hogy ez búza, ez meg konkord. Akkor már lehet kiválogatni. Akkor már lehet különbséget tenni. Amit elvetettünk, azt fogjuk aratni. Így mondja Pál apostol, ne tévejegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratánja is. Aki a testnek vet, a testből arat veszedelmet. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből arat örök életet. Amit vetettetek, testvérek, le kell aratni. És amit learattunk, azt meg kell főzni, és amit megfőztünk, azt meg kell enni. Nem csúfoltatik meg az Isten, ez egy törvényszerűség. Lukács evangéliumában 13. részben így fogalmazza meg ezt az Úr Jézus. Milyen következménye lesz annak, aki elutasítja azt, amit Isten neki készített. Lukács 13:24-től. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. Mikor már a gazda feltél és bezárja az ajtót, és kezdenek kívülállani és az ajtót zörgetni, mondván, Uram, Uram, nyisd meg nekünk! És ő felelvén ezt mondja néktek, nem tudom, honnét valók vagytok ti. Akkor kezditek mondani, te előtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. De ezt mondja, mondom néktek, nem tudom, honnét valók vagytok ti, távozzatok el én tőlem mindnyájan, ki hamisságot cselekeztek. Ott lesz sírás és fogak csikorgatása, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákobot és a prófétákat, mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve. És jönnek napkeletről és napnyugatról és északról és délről, és az Isten országában letelepednek. És ímé vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Testvér, ha Isten hív, induljatok el. Mert lesz majd olyan, amikor el akartok indulni, de akkor ő már nem fog titeket hívni.
Énekelni fogunk.